Halas Rádió, a bizalom hangja.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is az orvostudomány, illetve a technika világából. Ami a tartalmat illeti, néhány címszó előjáróban, 5 évvel nőtt a várható élettartama a kardiológia fejlődésének köszönhetően. A bálnák koponyája antennaként működik. Munkába áll a világ első óceántisztítógépe. Tesztelték a Marsi hordozható atomreaktort. Mars rengéseket vizsgál a vörös bolygóra kilőtt szonda, és kiderítették, hogy miért nem rombolták le a földrengések a pízai ferdetornyot. Először egy váratlan felfedezésről számolunk be, amely segítheti a daganatok megtalálását. A Magyar Tudományos Akadémia kutatói olyan változásokat figyeltek meg emlődaganatos betegek bélflórájában, az úgynevezett bélmikrobiomban, amelyek egy otthon elvégezhető diagnosztikai eljárás alapját adhatják. Eredményük rámutat arra, hogy bélflóránk egészségének megőrzése szervezetünk más részeire is jótékony hatással lehet. Az emberi test és a testüregek felszínén nagyszámú baktérium él. A bélbaktérium flórájának megváltozása, úgynevezett diszbiózis, többféle betegséggel kapcsolatban létrejön, például anyagcserebetegségek, szív- és érrendszeri vagy egyes pszichiátriai betegségek esetében. Megállapították, hogy több daganatos, limfómás vagy leukémiás megbetegedésre szintén jellemző a baktérium flóra kóros megváltozása, ami arra utal, hogy a baktériumoknak valamilyen szerepe lehet ezeknek a kórfolyamatoknak az elindításában vagy szabályozásában. A kutatócsoport a baktériumflóra szerepét vizsgálta az emlődaganatok, emlőkarcióma kialakulásában. A bélbaktériumok és az emlődaganat sejtek egymástól elzártan, térben távol vannak, közöttük csak a keringés létesíthet kapcsolatot. A Bai Péter által vezetett kutatócsoport olyan vérárammal továbbított bakteriális anyagcsereterméket, metabolitot azonosított, a litokolsavat, amely képes gátolni az emlődaganat sejtek növekedését, anélkül, hogy a normális sejteken bármilyen negatív hatás lenne. Korai emlődaganatos betegekben az egészséges kontrollokhoz képest a litokolsav szintézis és a litokolsav szintek jelentősen lecsökkennek. Érdemes jól tartani a bélflóránkat. A vizsgálatok egyik fontos eredménye, hogy a kutatócsoport kimutatott egy új folyamatot, ami az emlőkarcióma kialakulásához vezethet. Úgy tűnik, a bélflóra állandóan termeli a litokolsavat, amely gátolja a daganatsejtek szaporodását, és ez a gátlóhatás az emlődaganat korai szakaszában lecsökken. Nem ismert pontosan, mi okozhatja a baktériumflóra változatosságának a csökkenését. Egy ok lehet a nagymértékű antibiotikum fogyasztás, 1000 darab feletti tabletta 10 év alatt, ami a nagy populációkon végzett vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy növeli az emlődaganatos megbetegedések kockázatát. Ez arra utal, hogy érdemes mérlegelni az antibiotikum fogyasztás szükségességét, illetve minél változatosabban, rostgazdagon táplálkozni, amivel elősegítjük a változatos baktériumflóra kialakulását és fennmaradását. A feltárt bélflóra változások, melyeket székletből azonosítani lehet, alkalmasak lehetnek a korai emlődaganatok szűrésére, úgynevezett biomarkerként alkalmazhatóak. Érdemes kiemelni, hogy a vizsgálathoz a mintavétel egyszerű, így a diagnosztikai vizsgálat a beteg saját otthonában is elvégezhető lehet. Jelenleg a kutatócsoport ilyen irányú módszerfejlesztést végez a Debreceni Egyetemen. Fontos tehát a bélflóra egészségesen tartása, ehhez pedig hozzájárul a megfelelő táplálkozás. A többi között erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti, maradunk még az orvostudománynál. 5 évvel nőtt a várható élettartam a kardiológia elmúlt 10 évének is köszönhetően. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5 évvel nőtt a várható élettartam a kardiológia elmúlt 10 évének is köszönhetően. Ez tehát a következő témánk. óriási fejlődésen ment keresztül a szívgyógyászat az elmúlt évtizedben. Húzó ágazata lett a gyógyászatnak, a csúcs technológia pedig ma már a mindennapok része. Magyarország az élvonalban van a gyógyítás terén. Ennek is köszönhető, hogy kevesebb, mint felére csökkent az infarktus okozta halálozások száma, és 5 évvel hosszabb élettartamra számíthatunk. Ma már olyan betegek kaphatnak életesélyt, akikről korábban lemondtak az orvosok. A Magyar Kardiológusok Társasága most a betegtájékoztatásban látja a legfőbb kihívást, vagyis, hogy időben menjünk orvoshoz és kövessük az utasításait. Az elmúlt évtizedekben 5 évvel nőtt hazánkban a születéskor várható élettartam. Ma a korábbi 69,5 évvel szemben 75 évre számíthat az, aki most születik, ez pedig nagyrészt a kardiológia fejlődésének köszönhető. Csak az elmúlt 10 évben több mint felére, 15.000-ről 6.000-re csökkent az infarktus miatti halálozások száma évente. Ebben pedig nagyon komoly szerepe van a szívkatéteres centrumok országos kiterjesztésének, amelyek a nap 24 órájában elérhetőek, illetve a gyógyítás terén tapasztalt változásoknak. Dr. Becker Dávid, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára elmondta azt is, olyan fejlődésen ment keresztül ez a terület, amit talán nem is gondoltunk volna. A 10 évvel ezelőtt azt mondja valaki, hogy éber állapotban szívbillentyűt tudunk beültetni, és a beteg pár nap múlva haza is mehet, nem hisszük el. Ma már 20 szívkatéteres labor működik országszerte, így lényegében az ország bármely pontjáról éjjel-nappal segítséget kaphat bárki. A gyógyszeres terápiák fejlődése is hihetetlen iramban folyik. Az érelmeszesedés, a szívelégtelenség területén áttörést hozó készítmények váltak hozzáférhetővé. A képalkotó eljárásokkal ma már pontos képet kaphatunk az erek, a szívizom állapotáról, a szívritmuszavar egy esetleges szívhalál hátteréről, amely nyomán esetleg a család érintettsége is kiderül. Meg tudjuk mondani, szükség van-e szívkatéterezésre, vagy mondjuk bypass, azaz koszorúér áthidalás műtétre. De nagy előrelépést hozott a katéteres szívbillentyű beültetés is, ami főleg magas rizikójú betegek esetében adhat megoldást a műtét kiváltására. A szívelégtelenség esetében a műszív alkalmazása egyelőre még nem elterjedt, de ma már vannak olyan keringést támogató eszközök, amelyek szinte teljes életet biztosítanak a betegeknek, egészen addig, amíg transzplantálható állapotba nem kerülnek. A szívátültetésekben is Európa élvonalához tartozunk. Az Eurotranszplanthoz való csatlakozásunk óta a sürgősségi esetekben az egész kontinensen keresik a megfelelő donort. Ennek is köszönhető, hogy ma már évente 50 operációt végzünk, ismertette a szakember, aki szerint azonban sok a feladat még a betegtájékoztatásban. Ugyan a szakmai és technikai felkészültségünk nyugat-európai szinten van, az infarktus túlélése mégis rosszabb, mint máshol. Ennek viszont leginkább sajnos az egészségtudatosság és a tájékozottság hiánya az oka. Az infarktuson átesett betegek ma átlagosan 4 órát várnak, amíg orvoshoz fordulnak. Ausztriában ez 70 perc, pedig itt az idő nagyon sokat számít, de komoly problémát jelent a terápiahűség hiánya is. A paciensek fele egy év után abbahagyja a létfontosságú gyógyszerek szedését, pedig ezeknek nagyon fontos szerepük van az egészség megőrzésben. Minden esetre jó hír, hogy 5 évvel nőtt a várható élettartam a kardiológia fejlődésének köszönhetően is. Ami pedig a folytatást illeti, egy érdekes felfedezésről számolunk be. A bálnák koponyája antennaként működik.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A bálnák koponyája antennaként működik. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Régóta ismert, hogy a bálnák énekelnek, búgnak, sőt még suttognak is egymással, de mindeddig nem ismerték pontosan a kutatók, hogy hogyan érzékelik a hangokat a világóceán óriásai. Az már eddig is ismert volt, hogy a bálnafajok közül néhány, mint például a hosszú szárnyú bálna egyedei elképesztő, akár több száz kilométeres távolságból is képesek a hangok segítségével kommunikálni egymással. Az egyik tudományos folyóirat beszámolója szerint két kutató megtalálta annak a magyarázatát, hogyan hallják meg nagy távolságból is a bálnák az alacsony frekvenciákat, 10 és 200 Hz közöttieket, amint kommunikálnak egymással. Mivel a rezgéseket továbbító hallócsontok a koponyához kapcsolódnak, a koponya részét alkotják, ezért a kutatók azt feltételezték, hogy a bálnák esetében a fejcsontoknak komoly szerepe lehet a hallás mechanizmusában. A tudósok két az Amerikai Egyesült Államok partjainál évekkel ezelőtt partra vetődött bálnabúrjú, egy közönséges barázdásbálna és egy csukabálna fiatal egyedének konzervált testét vizsgálták meg. A kutatók ezeken testszkennelést alkalmaztak, abból a célból, hogy 3D-s számítógépes modelleket állítsanak elő annak a tanulmányozására, hogyan reagál a koponya a különböző hangfrekvenciákra. A mérési eredmények szerint a bálnák koponyája pontosan úgy viselkedik, mint egy antenna. A hanghullámok rezonanciát keltenek a koponya csontozatában, amely ezeket átvéve és felerősítve vibrációként továbbítja a CET hallószervébe. A mérések azt igazolják, hogy a bálnák koponyája különösen az alacsony frekvenciás hangokra érzékeny, olyanokra, amit nem csak a fajtársaik, hanem az óceánjáró hajók csavarjai is keltenek. Az már eddig is ismert volt, hogy a hajók keltette zajok megzavarhatják a CET-ek tájékozódó képességét, ám csak most sikerült tisztázni, hogy miért is annyira érzékenyek a bálnák az óceánjárók és a tenger alattjárók által kibocsátott mesterséges hangokra. Mindez sürgetővé teszi olyan szabályok megalkotását és beiktatását a tengerhajózásba, amelyek figyelembe veszik a bálnák vándorlási útvonalait, és a minimálisra szorítják a hajók keltette zajszennyezést a CET-ek védelme céljából. Némelyik bálnafaj éneke egészen elképesztően széles repertoárt mutat. Ebből a szempontból a hosszú szárnyú bálna már régóta a tengerbiológusok figyelmének középpontjában áll, ugyanis ecetfaj énekével a füttyök, sóhajtások és csettintések rendkívül változatos arzenájával akár tucatnyi CD-t is meg lehetne tölteni. Ezeken az alaphangokon kívül gyakoriak még a mormogások, a visításra, röfögésre, sőt az ugatásra emlékeztető hangok is. A megfigyelések szerint a hosszú szárnyú bálnák éneke átlagosan 6-tól 35 percig tart, és néhány órán át folyamatosan megismétlik. Az általuk kiadott hangok frekvenciája többnyire a 40-50 Hz közötti tartományba esik. A CET-ek énekét akár 30 kilométeres távolságból is jól lehet hallani az óceán felszínén. A rendkívül változatos hangkibocsátás pontos okai egyelőre még nem ismertek, de az bizonyosnak látszik, hogy a hosszú szárnyú bálnák egyedei által kibocsátott hangok az emberi mondatokhoz hasonló összetett kommunikációra alkalmasak. A CET-eknek más emlősöktől eltérően nincsenek hangszálaik, a hangokat az orrjukukon át kipréselt levegőből képzik. Az is az érdekesebb megfigyelési eredmények közé tartozik, hogy minden csoportnak megvan a maga sajátos dallama, amit egy bizonyos idő elteltével folyamatosan változtatnak. Megfigyelték továbbá, hogy vadászat közben a hosszú szárnyú bálnák csoportban vadásznak kisebb rajhalakra, több különféle hangot is kiadnak, mint egy ezzel koordinálva a csoport tagjait. A kutatók szerint az éneklés olyan példányok között is fenntarthatja a kapcsolatot, amelyek a vándorlás során igen távol, nem egyszer több száz kilométeres távolságra vannak egymástól. A távoli kommunikációhoz a bálnák az óceán egy olyan meghatározott mélységében bocsátják ki az alacsony frekvenciás hangokat, ahol a hang különösen jól és különösen messzire terjed. És a folytatásban is maradunk még az állatvilágnál. A méhek szeretik a lusta kerttulajdonosokat, illetve szó lesz arról is, hogy munkába áll a világ első óceán tisztítógépe.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja. Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most egy érdekes témával foglalkozunk. Kiderült, hogy a méhek szeretik a lusta kertulajdonosokat. Lehet, hogy ez sokaknak jó hír. Mint szorgalmas beporzók, a méhek létfontosságúak az egészséges ökológiai rendszerek fenntartásához. Számuk azonban világszerte csökken a mezőgazdaság és a városok fejlődésének következtében. Most azonban a tudósok felfedezték, hogy akik lusták füvet nyírni, olyan emberek, akik csak két hetente vágják a füvet, több méhet vonzanak a kertjükbe, mint akik hetente rendbe teszik a gyepet. Hogy megfejtsék, melyik kertben van a legtöbb méh, A kutatók 16 kertvárosi önkéntest toboroztak a Massachusetts-i állambeli Springfieldből. A kutatók maguk nyírták a füvet a kiválasztott portákon különböző periódusban, hetente, két hetente, illetve három hetente, két nyáron át. Közben rovarhálókkal és talajcsapdázással fogták be a méheket, műanyag poharakat töltöttek meg szappanos vízzel, és ezeket a virágok mellé helyezték el. A csapat arról is gyűjtött adatokat, hogy mennyi és milyen virágfaj hajtott ki két fűnyírás között. Nos, azok a porták, ahol két hetente nyírtak csak füvet, 30%-kal több méhet tudtak eltartani, mint a többi. A két hetente nyírt kertekben több virág volt, mint amit hetente vágtak, ami megmagyarázza a méhek magasabb számát is. A tudósok azt gyanítják, hogy ahol három hetente vágták a gyepet, kevésbé voltak vonzóak a méhek számára, mivel a magasabb fűben nehezebb eljutni a virágokhoz. Összességében a tudósok 93 méhfajt számoltak össze, amely a Massachusetts-ben előforduló fajok egynegyede. A kutatók szerint ez bizonyítja, hogy egy megfelelően gondozott városi környezetben is létrejöhet olyan élőhely, amely képes eltartani egy nagyszámú és változatos faj összetételű méhközösséget. Úgy látszik tehát mindenki jobban jár, hogyha csak két hetente nyírjuk a füvet, a méhek is, és talán mi is. És a következő témánk is kapcsolódik még az élővilághoz, illetve annak megőrzéséhez. Munkába áll a világ első óceántisztítógépe. A tudósok megkezdték a világ első óceántisztítógépének felállítását a Csendes óceánon lebegő hatalmas szemétsziget közelében. A két franciaországnyi, többnyire műanyagból és halászati eszközökből álló 80 ezer tonnányi hulladék a Hawaii és Kalifornia közötti óceáni területen található. Először 1997-ben fedezték fel, azóta azonban folyamatosan nő a mérete. A szakértők szerint a gép körülbelül 5 év alatt tisztíthatja meg a terület felét, és ez hatalmas lépés az óceán élővilágának helyreállításában. A hulladékok ugyanis évente összesen több mint 100 000 bálna, delfin és fóka halálát okozzák a tudományos felmérések szerint, de a vízimadarak, halak és más tengeri élőlények is rendszeresen elszenvedői a műanyag szennyezésnek. Az Ocean Cleanup non-profit szervezet által létrehozott rendszer mögött egy holland feltaláló, Bojan Slétál, aki 18 éves korában álmodta meg az óceán tisztítógépet, amely 40 darab, egyenként 12 méteres csövön keresztül az óceán áramlatainak segítségével szívja majd fel a szemetet. A hulladékot 60 tartály gyűjti össze, amelyek tartalmát csónakokkal viszik majd 6-8 hetente a szárazföldre. A tervek szerint júliustól már megkezdi működését a rendszer, amelynek különleges kialakítása lehetővé teszi, hogy a halak és a többi élőlény ne kerüljön a csövekbe. Mi emberek hoztuk létre a problémát, így az is a mi felelősségünk, hogy megoldást találjunk rá, mondta el a most 22 éves ötletgazda. Ami pedig a folytatást illeti, még mindig kapcsolódunk a környezetvédelemhez. Betiltják a naptej használatát Hawaiin, kiderül, hogy miért. A másik téma pedig már az űrhöz kapcsolódik. Tesztelték a marsi hordozható atomreaktort. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Betiltják a naptejek használatát Hawaiin. Ez tehát a következő témánk. A korallzátonyok és a tengeri élővilág védelme érdekében a naptejek többségét nem szabad használni a Hawaii-szigeteken 2021-től. Már alá is írták azt a rendeletet, amely az év január 1-től megtiltja bizonyos naptejek használatát és terjesztését az Egyesült Államok 50. tagállamában. A szigorítás oka a környezetvédelem. A naptejek nagyon nagy többségében ugyanis két olyan összetevő is van, amelyek szennyezik a tengeri élővilágot, tönkreteszik a korallzátonyokat. 3500 olyan népszerű készítményről tudni, amelyek oxibenzont és oktinoxátot tartalmaznak. Ezek olyan kozmetikumokban használt kémiai alkotóelemek, amelyek a korallzátonyokra nézve veszélyesek, genetikai károsodást okozhatnak az élőlényekben, csökkenthetik a korallok ellenálló képességét, és ezzel a korallzátonyok élővilágában növelhetik a halálozás arányát. Az oktinoxát a napfényszűrő kozmetikumok egyik alapanyaga, véd az UV-sugárzástól. Az oxibenzon ugyancsak fényvédő hatóanyagként ismert, erről már korábban jelentek meg hírek, miszerint az kockázatos lehet az emberi szervezetre nézve is, mert felhalmozódik a testben és ösztrogénként, vagyis női hormonként viselkedik. Hawaiin a helyi törvényhozás szerint a naptejek miatt kifejezetten veszélyeztetettek azok a részek, amelyek népszerűek a fürdőzők között, így több öböl, valamint a Waikiki strand. És az óceánok világa után következik a világűrrel kapcsolatos hír, tesztelték a marsi hordozható atomreaktort. A vártnál is jobban teljesített a Kilopower névre keresztelt hordozható atomreaktor, így ha minden jól megy, 2019 végén már a Mars utazásra készíthetik fel. Ahhoz, hogy a jövőben képesek legyünk embert küldeni a Marsra, vagy létrehozni egy holdbázist, esetleg hosszú űrutazásokat tenni, mindenképpen energiára van szükség. Ez azonban komoly fejtörést okoz a szakembereknek, hiszen ha kolonizálni szeretnénk a Marsot, ahhoz nem elegendő egy-két rakétányi üzemanyag. Folyamatos ellátásra van szükség. Most úgy tűnik, megszületett a megoldás. A NASA, vagyis az Amerikai űrkutatási hivatal a Los Alamosi Nemzeti Laboratóriummal és a Szövetségi Energiahivatallal közösen jelentette be, hogy megépítették a hordozható miniatűr atomreaktort. A Kilopower 1 és 10 kilowatt közötti energiát képes előállítani. A NASA szerint utóbbi esetében elég lenne 10 darab, hogy egy egész marsbázist működtessenek. Persze a januári bejelentéskor még hátra volt a nagy teszt, mostanra azonban sikerrel vették ezt az akadályt is. A beszámoló szerint a tesztek a vártnál sokkal jobb eredményt hoztak, így hamarosan megkezdhetik a rendszeres repülési teszteket is. Eddig egy 20 órán át tartó tesztre vitték az eszközt márciusban Nevadába. Mint kiderült, alapjáraton több energiát termelt a rendszer, mint azt várták. 4 kilowattra számítottak, de ennél többet termelt a reaktor. Emellett extrém behatásoknál is stabilan működött. A hűtés megszüntetése vagy feltekerése mindössze 15 fokos, vagy még annál is alacsonyabb hőingadozást eredményezett a magban. David Poston, a reaktor tervezője szerint a benne található urán 235-nek olyan alacsony a sugárzása, hogy az emberre egészen biztosan ártalmatlan. Emellett úgy alakították ki, hogy a rendszer önmagát tartsa karban, így szinte emberi beavatkozás nélkül is képes működni. A következő másfél évben további tesztek várnak a Kilopower-re, és ha azt is sikerrel veszi az eszköz, már készülhet is a marsi utazásra. És ami a folytatást illeti, még mindig maradunk a vörös bolygónál, amelyen mars rezgéseket vizsgálnak a szakemberek. És beszámolunk egy másik rezgéssel kapcsolatos érdekességről is. Kiderítették, hogy miért nem rombolták le a földrengések a pízai ferdetornyot.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő témánk, hogy marsrengéseket vizsgál a vörös bolygóra kilőtt szonda. Az InSight nevű szerkezet az első, amely elsősorban a Mars szeizmikus tevékenységét hivatott vizsgálni. A tudósok azt remélik, hogy az adatokból a bolygó geológiai szerkezetéről tudhatnak meg többet. Az Amerikai űrkutatási hivatal a NASA számításai alapján a napokban sikeresen kilőtt szonda novemberben landolhat a Marson. A legújabb marsjáró egyéb műszerek mellett földrengésmérőket visz, de a korábbi hasonló missziókkal ellentétben azokat le is rakja a bolygó felszínére, illetve a talajba, így azok sokkal pontosabb adatokkal szolgálhatnak. A szondán francia szeizmométer az alacsony, míg a brita magasabb frekvenciájú rengés hullámokat méri majd. A rendszer a mozgások keletkezési helyét néhány száz kilométeres pontossággal meg tudja állapítani. A Földön a rengéseket a földköpeny úgynevezett tektronikus lemezeinek mozgásával és egymásra préselődésével magyarázzák. A Marson azonban korán sem biztos, hogy a kéreglemezek aktívak. Így fény derülhet arra, hogy mi okozza a marsi rengéseket. A Mars rengések valószínűleg kisebbek a Richter skála szerinti 3-asnál, vagyis olyan gyengék, hogy az ilyeneket itt a Földön akár nem is veszik észre az alvó emberek. De a becslések szerint évi néhány tucat mozgásból származó adatok alapján feltérképezhető a vörös bolygó szerkezete és összetétele. A Marsnak minden bizonnyal fémmagja van, amelyet sűrű köpeny és annál könnyebb szerkezetű kéreg borít. de a tudósok még nem tudják, hogy hol húzódnak a határok. A marsi adatokat a földi rengésekkel összehasonlítva arra is nyílik lehetőség, hogy még többet megtudjanak a bolygó keletkezéséről. Feltéve, ha sikeres lesz a landolás, amely mindig okoz izgalmakat. A szonda ugyanis másodpercenként 6 kilométeres sebességgel lép a Mars atmoszférájába, és onnan kell lelassítani a szinte nullára az érkezési pont felett. És ha már szó volt rengésekről, a Marsról térünk vissza a Földre, kiderítették, hogy miért nem rombolták le a földrengések a pízai ferdetornyot. Ugyanannak a laza talajnak tulajdonítható a pízai ferdetorony földrengés állósága, mint amelyik a torony süllyedését és dőlését idézte elő több száz évvel ezelőtt, derítették ki olasz és brit mérnökök. A világhírű műemlék nem sokkal építésének kezdete, 1773 után elkezdett dőlni a laza talajréteg és a rosszul lefektetett alapok miatt. Dőlésszöge elérte az 5,5 fokot. Ennek ellenére az 58 méter magas torony legalább 4 pusztító földrengést túlélt épségben 1280 óta. A mérnököket régóta foglalkoztatja a kérdés, miért élhette túl az erős földrengéseket a pízai ferdetorony. Az építmény sebezhetősége miatt a szakemberek úgy vélték, hogy már egy mérsékelt földrengésnek súlyos károkat kellene okoznia az épületben, sőt, akár romba is dönthetné azt. A római Tri Egyetem és a Bristoli Egyetem tudós csoportja megtalálta a választ. A dinamikus talajszerkezet kölcsönhatás jelenség áll a rejtély hátterében. A talaj és a szerkezet kölcsönhatása egy érintkezési probléma a talaj felszíne és a szerkezeti elemek között. A kutatócsoport tanulmányozta a rendelkezésre álló szeizmológiai, geotechnikai és szerkezeti információkat, és arra a következtetésre jutott, hogy a torony nagy magassága és szilárdsága együtt a talaj lazaságával jelentős mértékben módosítja az épület vibrációs sajátosságait, oly módon, hogy a torony nem rezonál a földrengés talajmozgásával. Ez tehát a pízai torony fennmaradásának kulcsa, olvasható a Bristoli Egyetem közleményében. Remélem, hogy ez a hír is érdekes és hasznos volt, csak úgy, mint a többi a mai műsorban, amely most ezzel végéhez ért. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudományvilágából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.